Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vas Máté vagyok.
Én pedig Vida Kamilla.
A mai adás egy különleges adás, ugyanis itt vagyunk a Partizán önkéntes központjában, tehát élő közönség előtt vesszük fel ezt az adást. A mai adás témája pedig a White Lotus című sorozat lesz, ezen túl pedig beszélni fogunk még a valóságsóról, a pletykáról és az Eat the Rich filmekről is.
Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valamit, csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne folgasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnom.
Ugye szar.
Mielőtt elkezdtük ezt az adást, itt az önkéntes központban megtekintettünk egy bejátszót, amin egy részt a Survivorből láthattunk egy részletet, másrészt pedig a White Lotus című sorozatból. Ez két meglehetősen különböző minőségű kulturális produktumnak tűnik első látásra, de alapvetően azért választottuk ezt a kombinációt, mert a White Lotus című sorozatnak a kreatívja, megálmodója Mike White inspirálódott a valóságsónak a formátumából, és konkrétan szerepelt is a Survivornak az egyik évadában.
Sőt, második lett.
Igen, és innen is jár a respekt. Magát a sorozat reneszánszot nagyon sokszor gondoljuk el úgy, mint hogyha ez egy meglehetősen más minőséget hozott volna a szórakoztatásba, a televízióban. De hogy ebben az esetben nagyon kristálytisztán látszódik az, hogy a különböző alkotók azok nem csak, hogy régi-régi formátumokhoz, megoldásokhoz nyúlnak vissza, azokhoz a formátumokhoz is bátran nyúlnak, ami hát inkább lenézetként van jelen a köztudatban. Ezek közé tartozik a valóságsó is, de beszéljünk még Mike White-ról, akinek az áttörést maga White Lotus hozta meg, ami 2021-ben debütált az első évadával, és alapvetően egy kényszermegoldás szülte, ugyanis ekkor dúlt a koronavírus, ami hát igazából lehetetlenné tette azokat a típusú forgatásokat, amihez nagy-nagy stáb kell, de ott álltak az üres hotelek, ahol meglehetősen költséghatékonyan lehetett megoldani mondjuk azokat a típusú forgatási metódusokat, amik más esetben ellehetetlenültek. Nagyon sokszor hangoztatja magáról azt, hogy ő a furcsaságnak a prókátora, védelmezője, drámaírással foglalkozott az egyetemen, de hogy a történetmesélést, mint olyat, azt pedig valamennyire családi, rokoni közegben szedte magára, ami meg inkább egy erősen protestáns vallásos közösség volt. Az apja evangélikus lelkész volt, aki egy pontján az életének rájött, hogy meleg, és ezt az elektrosoktól, az ördögűzésen keresztül számtalan eszközzel próbálta először
megváltoztatni,
de egy idő után az önelfogadás útjára lépett, de hogy minden esetre ő nem csak lelkészként gyakorolta a történetmondásnak a művészetét, különböző sorozatoknak is írt, és emellett más sztárprédikátoroknak az életrajzának a tető aláhozásában segített be, mint szellemírő, tehát már volt egy otthonról hozott jártasság, amit ő tovább vitt Hollywoodba is, például a Danson és a haverokba dolgozott be. Az a iparos jellegű munka, amit gyakorolnia kellett hosszú-hosszú éveken keresztül, az sikeresen elkormányozta őt egy idegösszeroppanásig is, amiből utána a jogától a meditáción át számtalan eszközzel húzta ki magát, de hogy minden esetre az első HBO-s sorozata, a megvilágosodás, az a az ő ideg összeroppanásáról szól lényegében, és emellett még forgatóíróként bedolgozott olyan sikeresebb művekben, mint a Rocksuli például, és sikertelenebbekbe is, mint például az Emoji Movie. A White Lotus az, ahol nem csak kritikai sikert sikerült elérnie, de azt a típusú életszemléletet, ami hát a szürke jellemeket, a nehezen kedvelhető jellemeket tolja az előtérbe, és alapvetően épít a különböző valóságsok elemeire is, azt itt tudta átütni és sikerre vinni. De először is próbáljuk meg összeszedni azt, hogy miben hasonlít ez a két alkotás egymásra, a White Lotus és a Survivor. Mi a White Lotusnak az alaphelyzete?
A Survivor az egy ilyen alapformátum egyébként a valóságsóknak, egy nagyon, nagyon régi formátum, aminek az az ilyen mögöttes gondolata, hogy mihez kezdeni a magaddal egy lakatlan szigeten, és az a lényeg, hogy elvisznek téged egy egzotikus helyre, ahol egyéni harc is van, meg kooperatíva is kell működni, csapatban is, és éhezel, meg kell oldani az étkezésed, nagyon meleg van, és különböző ilyen ügyességi feladatokat kell megoldani. A teljesítményen túl egyfajta ilyen szimpátia verseny van, ez egy olyan ugyanolyan taktikai játék, mint amit a klasszikus valóvilágokban lehet látni, tehát hogy az, hogy kivel kötsz szövetséget, kitárulsz el, kiről mit pletykálsz, az egy szinte fontosabb eleme magának a műsoroknak, mint az, hogy milyen ügyességi feladat van. Én egyébként a valóságsókban sokszor unni szoktam az ügyességi feladatokat, és sokkal jobban szeretem azt, amikor azt látjuk, hogy kiről mit pletykál. És akkor a Fehér Lótusz, ez meg ugye ez a harmadik évada volt, ami most megjelent, de mindegyiknek az a kerettörténete, hogy nagyon gazdag emberek elmennek ebbe a Fehér Lótusz nevű szállodaláncnak az egyik ilyen telephelyére. Ez a mostani, ez ugye Tájföldön játszódik, tehát a világtól való elzártság, ez az ilyen egzotikus burok, amiben vannak, és emiatt az idő is ugye teljesen máshogy működik. Én például úgy tudom, hogy akik a való világban játszanak, azok nem is tudják azt egyébként, hogy hány óra van. Tehát, hogy abból tudnak következtetni az időre, hogy van egy udvar, és süt a nap, meg lemegy, de hogy az, hogy pontosan mennyi az idő, azt nem tudják, és ez nagyon érdekes, hogy itt is például ebben az évadban, ahol ez kicsit így a spiritualitás, meg az ilyen lelki megújulás volt a fő téma, itt is ez a szálloda egy ilyen digitális detox keretrendszerbe játszódik, tehát hogy alapvetően az idő és az, hogy az időnek a zárójelbe tétele, az hogyan hat a kapcsolatokra és a különböző ilyen egymás közötti folyamatokra, szerintem egy nagyon, nagyon fontos dolog, ráadásul a nyaralás is mindig egy olyan helyzet, amikor egy kicsit így összetorlódnak a dolgok, mert hirtelen így időt keletkezik, és azt valamivel meg kell tölteni, és egy teljesen másik elmállapotba helyez át, szerintem, meg valahogy azért ezt is példázza a sorozat, meg a valóságsó közötti párhuzam, és a pletyka egy nagyon fontos elem mindkét szituációban, tehát az, hogy amiről ugye ilyen negatív módon szoktunk beszélni, de tulajdonképpen ez egy ilyen kohéziós erőt mutat ezekben a mini társadalmakban is, meg egyébként ha úgy veszük, akkor a nagy társadalomban is a pletyka az valójában azt szolgálja például, hogy a közösség megvédje magát, meg ezzel tudunk adott esetben egymással szemben bizalmat építeni. Szóval csomó olyan funkciója van a pletykának, ami pozitív, és amit nem szoktunk elismerni egyébként. Szóval, hogy ilyen szempontból két eléggé hasonló helyzet van, és szerintem nagyon látszik az, hogy inspirálódott ebből a formátumból a rendező.
Szerinted maga a valóságshow az miért tudott egy nagyon vonzó formátum és időtálló formátum lenni? Mert alapvetően azt látjuk, hogy évtizedek jönnek-mennek, a valóságshow-nak a formátuma az marad.
Van ez az ilyen klasszikus magyarázat, amikor meg szokták kérdezni például a nagy magyar kereskedelmi csatornáknak az ilyen kreatív producereit, hogy hát rengeteg ilyen interjú készült, hogy hát az hogy lehet, hogy itt mindenki szidja ezt a dolgot, ilyen etikai okokban, aztán mégis ilyen jók a nézettségek, és akkor erre szokták azt mondani, hogy valójában mindenki szereti azt nézni, hogy mi történik a másikkal, vagy hogy mondjam, egy a magánéletébe valakinek belelátni, az bár egy torzított magánéletet látunk, mert mesterséges körülmények között jön létre, de azért mégis, tehát hogy van az emberben egy ilyen vágy, a másik pedig az, hogy nyilván a műfajon belül vannak egyébként szofisztikáltabb formátumok, hogyha például az árulókra gondolunk, azt nem tudom, hogy ismeritek-e, ami tulajdonképpen egy ilyen gyilkosos játék és egy ilyen pszichológiai játék, de hogy alapvetően szerintem a másik pedig az, hogy mindig belegondol az ember abba, hogy ő egy ilyen helyzetben mondjuk milyen taktikát választana, hogy meddig tudna eljutni, kivel próbálna szövetséget kötni, és hogy egyáltalán az a kérdés szerintem nagyon sokakban megfogalmazódik, hogy én vajon kibírnám mentálisan azt, hogy 2 hónapon keresztül 15 idegen emberrel összezárva, úgy, hogy bármelyik pillanatomat levetíthetik országvilág előtt, ezzel a gondolattal, hogy meg tudok-e barátkozni, vagy nem, és ez szerintem egy ilyen nagyon nagyon izgalmas kérdés feltevés, és legalábbis én mindig ezen szoktam gondolkodni, amikor valóságsót nézek, én is hatalmas Mike White-hoz hasonlóan hatalmas nagy rajongója vagyok ennek a formátumnak, és kedvelem azokat, akik ezt nem titkolják el magukról, és felvállalják, de te hogy vagy ezzel?
Az az igazság, hogy a valóság soknál nem is csak az kerül előtérbe, hogy akkor most én mit csinálnék egy adott helyzetben, hanem mondjuk a kisebb csoportok hogyan érintkeznek egymással, és igazából, hogyha elegendő ideig követi le az ember azt, például egy valóságsó esetében, hogy egy kisebb közösségen belül a dinamikák hogyan alakulnak, valaki milyen stratégiákat választ, akkor óhatatlanul elkezd kötődni, elkezd érdeklődni, egyszerűen belehelyezkedik agyilag abba a közösségbe, annak a viszonyaiba, és ténylegesen, ahogyan utaltál rá, ennek nem csak egy olyan jellegű vonzó ereje van, hogy akkor most itt le lehet követni, hogy mi hogyan alakul, hanem ennek van egy kockázat, mentességet ígérő dimenziója is, ami engem mondjuk abból a szempontból köt le és érdekel elsősorban, hogy nagyon-nagyon erős az a vonása az embernek, hogy történetekben gondolkodjon. Igazából a víz körforgásán keresztül a forint árfolyamának a zuhanásáig igazából mindent azért, hogy könnyen érthetővé tegyünk, átadhatóvá tegyünk, történetekként alkotunk meg. Hát a valóságsóknál már eleve ott van a szerkesztettségnek a kérdése. Ugye ez, hogy most hogy a valóságsó az mennyire valós és mennyire etikus, mondjuk ott szempontként az jön be, hogy már eleve úgy válogatják össze, castingolják be a különböző szereplőket egy hosszas procedúra után, hogy mindenféle karakterből legyenek olyanok, akik utána mondjuk nem csak, hogy együtt tudnak működni, hanem ütközni tudnak egymással, hogy legyen konfliktus, hogy legyen dráma, hogy legyen történet, hogy alapvetően maga a cselekmény az mozduljon egy bizonyos irányba, és még ott vannak ezek az ilyen, hát ilyen szerkesztői fogások, a kiesett karakternek a visszahozatala és egyebek. Már eleve a NASA olyan társadalmi kísérleteket folytatott, amivel modellezni próbálták, hogy ha nagyon hosszú ideig, nagyon viszontagságos körülmények között van összezárva egy adott közösség, akkor hogyan tudnak egymással boldogulni, és ez is mondjuk ott van a valóságsóknak az ilyen előzmény történetében, mint inspiráció, mint ihlető, és hát a dokumentarizmusnak a műfaja, ami egy idő után elkezd játékfilmesedni. Briteknél, amerikaiaknál készültek sok száz órás, nyersanyagból dolgozó rövidebb sorozatok, amik egy-egy családnak az életét követték végig, amiben a válástól, az elköltözésen át minden volt, meg mondjuk ott volt még a 90-es évekből a Brit Airport, ami meg egy munkai közösséget, a reptereknek a világát próbálta meg lekövetni. Bejön a kereskedelmi médiának az előretörése, hogy oké, rendben, akkor hogyan tegyük még izgalmasabbá, érdekesebbé azt az alaphelyzetet, amiben nincs meg mondjuk az a kritériumrendszer, ami mondjuk a kádári televízióban volt működtetve, aminek volt mondjuk egy erős népnevelő jellege, hogy egy szűk grémium úgy válogatja össze a különböző műsorokat, hogy azzal mondjuk egy előre meghatározott általános műveltséget adjanak át, és ebbe az operafilmektől kezdve a különböző színházi közvetítésekig rengeteg minden beleesett. Volt egy olyan elgondolás, hogy valaki minél műveltebb, annál inkább felemelkedhet, előre törhet, de hogy ennek van valami olyan jellegű felhajtó ereje, amit utána a rendszerváltás utáni évek igen-igen erősen megkérdőjeleznek azáltal, hogy a műveltség az egyszerűen nem bizonyul elégségesnek akkor, amikor bezár a gyár, amikor a spontán privatizáció történik.
Hát megjelentek a kereskedelmi televíziók, megjelent a verseny, és más típusú logikákat kezdtek el ezáltal a verseny miatt alkalmazni azok, akik tartalmakat állítottak elő. Nagyon érdekes volt az, amit talán a Rubin Kristóf nyilatkozott, aki az RTL-nél dolgozott különböző produkciókon, hogy látható Magyarországon is egy ilyen evolúció a valóság sok kapcsán, mármint az ilyen, ami az ilyen taktikai részét illeti, hogy ha megnézzük, hogy az első három valóvilágot kik nyerték, azok ilyen kedves karakterek voltak, akik, tehát hogy azzal tudtak nyerni, hogy ők szimpatikussá tették magukat, és ugye a negyedik valóvilág, a 2011-es az, ami talán a legnézettebb volt, valaha az volt az, amiben a Zaleko szerepelt, a Baukó Éva, a Náda Janikó, a V.V. Oliver, és hogy azt a Zalekoszt nyerte meg, aki ugye egyáltalán nem volt kedves, és egy ilyen teljesen más taktika, egy ilyen troll taktika volt az, amivel győzni tudod, és azt hiszem, hogy az ötödik részben pedig egy ilyen nagyon racionális, ilyen hideg taktikus csávó nyert, tehát hogy látszott az is, hogy változott meg azáltal a formátum, meg azáltal ezek a közösségek, akiket összezártak, hogy ők már látták egyszer, kétszer, háromszor azt, hogy ezt mások hogy csinálják meg, és tanultak belőle, és voltak olyan játékosok is, akik konkrétan visszahivatkoztak arra, hogy az előző játékban, vagy az előző évadban ennek és ennek a játéka az miért volt jó, vagy miért volt rossz. Aztán előkerültek ezzel kapcsolatban ilyen ellennarratívák, akik meg abból próbáltak valamiféle tőkét kovácsolni, morális tőkét kovácsolni, hogy ők nem taktikáznak, ők magukat adják, ezt nagyon sokszor hangoztatták, és ezzel próbáltak megágyazni annak, hogy a taktikázás az egyfajta rossz dolog, és hogy újra visszatéren az a világ, ahol csak az a lényeg, hogy szimpatikussá tedd magad. És én úgy néhány évadot néztem a való világból, és az egyik ilyen kedvenc kísérletezésem az volt, hogy elkezdtem jegyzetelni azt. Azt hiszem, én olyan évadokat néztem, amikor nem volt egyébként online élő közvetítés, mert azt hiszem most már van 0-24-ben, de volt olyan, amikor csak ezek az egyórás vágott részek voltak esténként, az összefoglalók, és elkezdtem jegyzetelni, hogy beszélnek a politikáról. Semmi. És elkezdtem gondolkozni, hogy benne van a szerződésükben, de amúgy néztem tovább, és elkezdtem arra figyelni, nem hogy politikáról nem beszélnek, hanem valójában nagyon ritkán tesznek olyan állítást, amiből ki lehetne találni, hogy ez a játék melyik országban játszódik, és bármi olyan referencia, ami az ő valóságokon kívül van. Tehát, hogy nincsenek konkrétumok megnevezve, nem hangzik el semmiféle ilyen társadalmi konfliktus, vagy ilyen nagyon-nagyon ritkán, és ezen gondolkodtam, hogy hát ez viszont biztos nincs benne a szerződésükben, hogy erről nem beszélhetnek, meg hogy amúgy még érdekes is lenne, szerintem, vagy hogy most nem hiszem, hogy egy kis politizálás miatt nagyobb bírságot kapnának, mint hogyha a szexjelenetek nem akkor vannak, amikor nincs rajta piros karika. És igazából arra jöttem rá, hogy valószínűleg annyira ez a bezárt világ, ez annyira megszüntet mindent, ami kívül van, meg annyira átírja a valóságot, hogy egyáltalán egyáltalán nem is téma. Ott vannak összezárva emberek, akik nyilván egy idő után frusztráltak lesznek, nyilván egy idő után számos ilyen igazságtalan konfliktus kijön, de ilyen típusúak, amik függetlenek attól, hogy ott benn mi történik, ez nagyon-nagyon kevésszer van, és szerintem nagyon, nagyon izgalmas.
Az inger küszöb emelés az folyamatos, és mondjuk az ilyen különböző társadalmi viták általában ennek a kapcsán szoktak kimondakozni. Például a második János Pál is aktívan tiltakozott a Big Brother ellen, még anno Domini. Bennem az fogalmazódott meg kérdésként, hogy szerinted létezhet-e etikus valóság.
Nyilván nem lehet azt mondani, hogy akik benn vannak egy ilyen játékban, azokat egyéni felelősség egyáltalán ne terhelné azért, amit tesznek. Ezt nem lehet mondani, ahogy azt sem lehet mondani, hogy 100%-os felelősség terhelni őket, ugyanis az a helyzet, amit előállítanak ezek a csatornák, azok nem normális emberi helyzetek, és valójában nem szabadna ilyen helyzetbe hozni senkit, és nem szabadna előállítani olyan helyzeteket, hogy ebbe valaki részt akarjon venni, vagy egyáltalán lehetősége legyen arra, hogy ilyenre jelentkezzem. Méltatlan feladatok vannak nagyon sok esetben, olyan feladatok, amikből következnek egyébként, konfliktusok, amikből következnek egyébként, csomószor szexizmussal átitatott helyzetek, és ezekben felelőssége van azoknak, akik ezeket a tartalmakat gyártják, és széles körben elérhetővé teszik. De azt is gondolom, hogy tehát szerintem létezik egyébként etikus valóságshow, szerintem az árulók, az például kb. Mondható annak, ugye ott nem vesznek intim szituációkat egyáltalán, nagyon szigorú a menetrendje, hogy mit vesznek, alapvetően a játék a lényeg, és azt is gondolom, hogy vagy nekem egy ilyen nagy vágyam az, hogy egyszer a Partizánon is kísérletezzünk egy ilyen etikus valóságshow-val, mert szerintem az hallatlanul érdekes, amikor leülnek emberek, idegen emberek egymással úgy, hogy rá vannak kényszerülve az interakcióra, és ebből nagyon sok izgalmas dolgot lehet szerintem kipróbálni, csak nyilván annak vannak mindenféle anyagi, meg rengeteg korlátja. Például miért van az, hogy ezeket a formátumokat nem kitalálják az emberek, hanem megveszik a licenszeket, azért van, mert nem mernek kísérletezni feltétlenül, és nagyobb biztonsággal vágnak bele egy már más országokba tesztelt formátumba, mint hogy egy sajátot fejlesztenek, de ez beszűkíti annak a lehetőségét, hogy próbáljanak úgymond kísérletezni is más dolgokkal. Tökre megnéznék valami olyasmit, hogy nem tudom, 0-24-be kell az élet értelméről beszélgetni emberekkel, és tehát, hogy most ez így nem biztos, hogy annyira izgalmasan hangzik, de hogy szerintem ennek számos módja van, ami emberbarát, és egyébként akár még olyan szempontból is hasznos tartalom lehet, hogy épülhet belőle az, aki megnézi.
Igazából még korábban kérdezted, hogy mondjuk engem így valóságsokban mik azok, amik mondjuk érdekelnek, stb. És amúgy pont az az érdekes, hogy ahogyan az együttműködés létrejön, ahogyan a meggyőzés létrejön, de hogy ezek ugye szerkesztői fogásokkal általában mindig el vannak lehetetlenítve egy ponton túl. Mert hogy az egyszerűen az, hogy emberek intézik a kis ügyes-bajos dolgaikat kvázi harmóniában, és így nyugalomban meg valami prosperitás van, vagy hogy alapvetően építkezés van, de hogy minden esetre az nem lesz egy jól értékesíthető termék, gondolom én. Gondolom én, mert hogy ez mivel nincsen értékesítve, ezért gondolom ez az előfeltevés, ez így nem lett megkérdőjelezve, kritizálva, de hogy minden esetre visszakanyarodva a pletykára, a valóság sókon belül is érvényesülni látod a pletykának mondjuk azt a funkcióját, ami a társadalmi rendet segíti elő, vagy mondjuk az, hogy a pletyka társadalmi rendet hoz létre, azt mondjuk hogyan érdemes elképzelni akár a gyakorlatban.
Ugye a valóság sónak ellentétes a logikája, mert meg kell szüntetni a társadalmat, tehát hogy akkor lesz ennek vége, az mindenkinek az a egyéni célja, hogy megszűnjön a közösség körülötte, és ő nyerjen. Tehát, hogy ilyen szempontból ellentétesen működik, vagy hogy azok a típusú valóságsók, ahol kiszavazás alapon a végén egy győztes van, az alapvetően a társadalommal ellentétes logikát érvényesíti, de hogy nyilván az egyéni célokra is jól lehet használni a pletykát, tehát hogy nem a világ szempontjából, hanem egyéni taktikák szempontjából ugyanúgy alkalmas csomó mindenre, de engem nagyon érdekel, hogyha te jelentkeznél egy valóságshowba, akkor te melyik taktikát választanád, hogy neked így mi lenne a hogy készülnél fel, vagy hogy képzeled el magad egy ilyen helyzetben?
Az érződik magától értetődőnek, hogyha valamiből elérhető több évad, akkor azokat átnézni, és utána pedig összerakni a kis stratégia kisokost magamnak, amielőtt belépek abba az idegen világba, de hogy minden esetre az a baj, hogy így én érzem magamon, hogy inkább ez a magát partvonalra helyező, onnan figyelő karakter lennék. Két eset szokott megtörténni, vagy pedig ez a senki sem érti és tudja, hogy így hogyan evickelnek el ezek a karakterek.
Tehát te a hangos emberek farvizdén felveznél.
Lehet. Ez a pozitív forgatókönyv, vagy negatív forgatókönyv pedig az, hogy akit észre se vesznek, az egy idő után
gyanús lesz.
A valóságsókon belül a való világ az, ahol mindig az első adások azok, amik az ilyen totális anarchiáról, meg káoszról szólnak általában, de főleg most, így az utóbbi évadokban, amikor ténylegesen egyszerre harcol mindenki a figyelemért, nem is kell szimpatikusnak lenni, mert elsősorban karakternek kell lenni, és ez egy akkora plusz nyomás valójában szerintem mindegyik játékoson. Akkor önmagadat arra szocializálod, hogy egyszerűen nem elsősorban a másik emberrel, aki a villán belül van, nem csak vele alakítasz ki kapcsolatokat, hanem alapvetően ezen keresztül a nézővel is, szóval nem csak valakit győzöl meg, hanem rajta keresztül mindig igazából önmagadat is eladhatóvá kell alakítanod, de hogy közben meg valamilyen szempontból harcolnod kell azért, hogy amikor a vágószobában döntenek, akkor a te pillanatod győzzön, és azért...
Hát meg ugye a social media nem volt jelen azokban az években, amikor ezek a formátumok kialakultak, és most már az is látszik, hogy nyilvánvalóan tudják a játékosok azt, hogy arra fognak többen szavazni vélhetően, akiből jó TikTokokat lehet gyártani, és annyira érdekes, hogy amikor az Alekos megnyerte a való világot, akkor 2011-ben még nem volt TikTok, de teljesen ezen a logikán játszotta végig az egész játékot. Tehát a mai napig tudjuk azokat a mondatokat idézni, meg a testtartását, meg ahogy ő ott...
Általános műveltség.
Ahogy ő ott viselkedett, ezt a mai napig tudjuk, és azért tudjuk, mert egy forradalmi logikát érvényesít.
Visszavezve az idő folyamán, a 90-es évek végén a Survivornek a első formátuma, amit a svédek alkottak meg, ott az első kiszavazott játékos egy boszniai származású férfi, az öngyilkos lett, igazából nem tisztázott körülmények között, szóval a családja állítása szerint a műsor az, ami katalizálta ezt a folyamatot, ezt 100%-ig nem lehet kijelenteni, minden esetre, ami után ő kiesett.
Tehát egy hónappal vonatára ugrott, igen.
Igen, és a családjának pedig nagyon sokat beszélt arról, hogy hülyét fognak belőle csinálni a szerkesztők, a vágók, mert hogy úgy lesz minden összeilleszve, hogy a nézők azt érezzék, hogy neki ez volt a sorsa, hogy kiessen, hogy egyszerűen nem történhetett volna ez másképp. És amúgy nyilván a tragédiának a tükrében, amilyen lett volna eredetileg a műsor, azt újra vágták, de maga a tragédia az nem tette sikertelenné magát a sorozatot. Szóval volt valamennyi vita ezzel kapcsolatosan, de ez igazából adásról adásra kezdett elhalni, sőt, igazából az elején vélhetően meg is dobta az érdeklődést a sorozat iránt. Szóval az, hogy botránnyal indult, az egyáltalán nem gátolta meg a műsort sem abban, hogy sikeres legyen, sem abban, hogy utána értékesítésre kerüljön, és amikor a Mike White szerepel a Survivorben, azaz az amerikai verziónak azt hiszem a 37. évada volt. Kamilla tegnap szerepelt a NER 15. évét bemutató Partizán élőadásban.
De ott szóval... nem szavaztak ki engem.
Szóval alapvetően a NER és a Survivor között egyelőre a Survivor tűnik nyerésre állónak. Ez még a jövő folyamán változhat.
De akkor menjünk is rá, szerintem a White Lotus-ra. Nagyon röviden összefoglalom a cselekményt, tehát ugye, amit már mondtam, hogy mind a három esetben egy ilyen luxus szállodával találkozunk. A történetek egymáshoz egyébként nem kapcsolódnak, tehát hogy lehet nézni, vagy érti úgy is az ember, hogyha nem látta az első két évadot, de van egy-két szereplő, aki hozza magával az előző évadból a saját történetét, tehát hogy egy-egy szereplővel kapcsolódnak egymáshoz ezek a történetek. És akkor az, hogy végignézzünk több társaságot, akik jönnek ebbe a hotelbe, mindannyian milliárdosok, különböző okokból kifolyólag, van egy család, ahol üzletember apuka van, van egy színész sztár, aki a gyerekkori barátnőit hozza magával, van egy szerelmes pár, ott szerintem nagy mértékű örökség van, és még általában ennek a sorozatnak fontos szereplői azok is, akik ott dolgoznak ezekben a szállodákban, tehát nekik is vannak különböző szálaik, és minden évad úgy kezdődik ebben a sorozatban, hogy észleljük azt, hogy valaki meghalt, de nem tudjuk, hogy ezt kicsoda, és utána visszamegyünk egy héttel az időben, ahol ezek az emberek megkezdik a nyaralásukat ezekben a szállodákban, és úgy nézzük végig, hogy nem tudjuk, hogy melyikük fog meghalni, és akkor ezen rágjuk körmünket, de igazából nem csak ezen, hanem azon, hogy azt látjuk, hogy általában, hogy ezek az emberek nagyon gazdagok, nagyon szép helyen vannak, de mindeközben nagyon boldogtalanok is, és ebből az ilyen esetlenségükből, és ebből az ilyen melankóliájukból, és az önmagukkal mit kezdeni nem tudásukból bomlanak ki a sztorik, és az interakcióik akár a személyzettel, akár egymással.
Az első évad Hawaii-on játszódik, inkább a társadalmi egyenlőtlenségekről szól, a második Szicíliában, ez inkább a szexualitásról, meg hogy maga hát a vonzalomba hogyan van belekódolva a hierarchia, a hatalomgyakorlás, és a harmadik pedig a spiritualitásról szól, de szerinted tényleg a spiritualitásról szól?
Részben arról szól, részben arról, hogy ilyen útkereső és ilyen identitás vesztett emberek keresik a saját identitásukat.
Ami szerintem tök jól van kibontva, az az, hogy ki mennyire képes változni, vagy mennyire bizonyul megrögzöttnek, és egy adott stratégiához, rögeszméhez ragaszkodónak. Szóval itt is bejön ez a valóság sokból merített hagyomány, szóval az, hogy ki milyen stratégiát választ, és mennyire képes változtatni ezen, mert alapvetően ezt konkrétan szociológusok, médiakutatók vizsgálták, hogy azok a játékosok általában, akik egy adott játék stílus mellett köteleződnek el, általában azok nem fognak jól teljesíteni, és inkább akik rugalmasnak bizonyulnak, akik mondjuk képesek akár oldalt változtatni, de általában nem túl sokszor oldalt változtatni, azok lesznek azok, akik hát a döntőbe elérnek. De hogy minden esetre a különböző játékmódoknak a kombinálása az, ami mondjuk hatékonyabbnak szokott bizonyulni, a másik pedig még az ilyen Survivor-rel való összecsengések kapcsán az egzotikus helyszíneken, meg az elzártságon, meg az ilyen csoportdinamikákon túl, itt ugye mindig valaki meghal a végén, ott meg ugye a kiszavazás az, ami által mindig azt érzi a néző, hogy senki sincsen biztonságban, és itt is igazából hát a tippjáték az, ami főleg az első évadban nagyon-nagyon erős, hogyan lehet hát a forgatókönyvíró előtt járni mondjuk, vagy alapvetően felnyitni a formátumnak a bűvös dobozát. Ezek a témák azért nem nagyon-nagyon masszívan vannak jelen az egyes évadokban, hanem igazából egy formátum és egy téma van variálva, sőt, igazából maguk a karaktertípusok is vándorolnak évadról évadra.
Ezt sokan meg is kritizálták, hogy más szereplők vannak, de igazából ugyanaz a funkciójuk, és hogy ismétlődik minden történet, csak más emberek játsszák el ugyanazokat a szerepeket. Ez az egyik, ami szerintem egy ilyen ellentmondás, vagy egy ilyen feszítő kérdés. A másik az az, hogy ugye a sorozat nem reflektál arra a kérdésre, hogyha a valóságban lenne egy luxus szállodalánc, amiben mindegyik helyen meghal egy vagy több ember, annak valószínűleg lenne következménye arra, hogy nyílhatnak-e még ilyen szállodák. Másik pedig az, hogy most elmondtuk, hogy melyikben mi volt a fő téma, de azért valójában mindegyikben az a fő téma, hogy azt nézzük, hogy hogyan élnek a gazdag emberek, és azt próbálja egy kicsit megmutatni ez a sorozat, hogy valójában milyen dilemmáik vannak azoknak, akiknek a vagyona ilyen felfoghatatlan mennyiségű. Tehát igazából, és közben mellettük oda vannak persze rakva a szállodai dolgozók, tehát valójában minden évad egy kicsit a társadalmi egyenlőtlenségekről is szól.
Az első évadban a menedzsernek a karaktere volt nagyon érdekes abból a szempontból, hogy a dolgozók felett állt, viszont nem tartozott a vendégeknek a kasztjához. Tehát volt egy ilyen, hát egy lényegében, ami mondjuk a Severance című sorozat esetében a Mr. Milkshake egy középvezető, aki az igazgatóságnak nem része, de a sorozatbeli vállalaton belül pedig a dolgozók felett áll. Valamilyen szempontból ő is lefelé tapos, de őt is tapossák a vezetőség részéről, és van egy bizonyos típusú őrlődés, hogy akkor én most mit is akarok elősegíteni, kinek az oldalán is állok, és bennem mi is játszódik le, vagy mik ezek a belső feszültségek, és ezekkel mit is kellene kezdenem, de hogy alapvetően az első évadban még a szállodavezető, a menedzsernek volt egy nagyon-nagyon erős szála ebből a szempontból, és az az érdekes, hogy ez pedig kezdett elszivárogni a további évadokból. Meg hát igazából a szolgáltató személyzetnek és a vendégeknek a szembenállása az például a harmadik évadban szinte elszivárogott abból a szempontból, hogy persze vannak meglehetősen arrogánsan viselkedő, ignoráns gazdagok, és mellette pedig a személyzet az igazából minden esetben megpróbál alkalmazkodni, vagy pedig mondjuk az egyéni érdek érvényesítését igazítani ahhoz a világhoz, amit amúgy adottként fogad. Igazából van egy-egy kísérlet, hogy ez meg legyen hekkelve, de az inkább mondjuk így a furfangnak a szintjén marad. Ezt csak azért hozom be, mert hogy maga a White Lotus is becsatlakozik abba a 10-20 éve felfutó trendbe, amit az Eat the Rich filmekként a gazdagok és szegények szemben állását markánsan bemutató filmek táboraként szoktunk emlegetni.
Aminek az ilyen alapdarabja az Élősködők, meg a Squid Game.
Igen, a Menü, a Szomorúság háromszöge, megvannak a magyar Eat the Rich alapművek is, a Ludas Matyitól kezdve az Édes Annáig, azért megvannak ezek a darabok, amik valamilyen szempontból egy szembenállást mutatnak be, de amíg ugye a Ludas Matyi esetében a furfang az lényegében szintén nem változtatja meg a fennálló rendet. Az eredeti mű nek a végén a döbrögi az megjavul. Utána a Rákosiék alatt készül egy Ludas Matyi film, amiben a Sós Imre szerepelt, és ez volt az első magyar színes film, de hogy ennek az ideológiai célok kiszolgálása miatt meg kellett lépnie azt a forgatókönyv szintjén, hogy a döbrögi az nem javul meg, de hogy minden esetre a Ludas Matyi az alapvetően nem egy forradalmár, mert a Fazekas Mihály 18. században különböző francia mesékből merít, igen nagy marokkal, de hogy minden esetre itt az az érdekes, hogy a csíntevő, furfangos szegény ember az általában persze múresre tanítja a gazdagokat, de hogy egyáltalán nem az a célja, hogy forradalmár legyen, hogy átalakítsa igazából a viszonyokat, csak hogy a megaláztatást kövesse megaláztatás, és ennek van egy nagy-nagy-nagy vonzása, egy feszültség levezető szerepe is. Ezek a 18. századi mesék sokkal obszénebbek, erőszakosabbak, karcosabbak, durvábbak, mint amivé később stilizálják őket akkor, amikor már mondjuk ilyen 20-21. Században gyerekmesék lesznek ezekből, és mondjuk az a típusú erkölcsi tanító jelleg kerül előtérbe, ami lényegében megszünteti és eltörli azt a 18. századi paraszti világot, ami a körülményeivel, az igazságtalanságaival létrehozza ezeket a típusú történeteket, meséket, meg hogy igazából azokra a konkrét feszültségekre próbálnak valamilyen szempontból választ adni. Az Időrics filmek is nagyon sokszor dolgoznak ezzel a furfangos szegény karakterrel.
És a magyar politikusok is.
Például, csak hogy még az ilyen furfangos karaktereknél maradjunk, az Élősködők az igazából ilyen karaktereket mozgat, és utána pedig bedobja az Édesanna kártyát, és utána pedig jön az a típusú erőszakkitörés, ami pedig a néző számára felfejthető, de hogy egyébként, akik pedig érintettek az eseményekben, azok számára pedig érthetetlennek tűnik, hogy mi történik végül is, vagy mi az a megaláztatásoknak a mennyisége, hogyan halmozódik úgy, hogy utána ez lesz végül indukálva, de hogy alapvetően ezeket a filmeket azzal szokták kritizálni, hogy alternatívát nagyon-nagyon ritkán nyújtanak, inkább azt dokumentálják, hogy igen, ha ezek a viszonyok így maradnak, akkor abból vagy erőszak lesz, vagy pedig mondjuk ezek a furfangos bosszúállások.
Ugye a 2008-as válság következtében, vagy után, ahogyan globálisan megváltozott a gondolkodás, és igazából az erre a válságra való reflexió kulturálisan is, meg a közbeszédben is az szülte szerintem ezt a felfutó trendet, hogy érdekessé vált foglalkozni ilyen különféle formákban a társadalmi egyenlőtlenségekkel, és ez a mai napig tart igazából, és végtelenül érdekes számomra, hogy tulajdonképpen mennyi egyébként kiváló alkotás születik, ami ebbe a kategóriába sorolható, de hogy felmerül a kérdés, hogy mivel, hogy ennek a kérdésnek nem szokott megoldása lenni ezekben az alkotásokban, hogy mikor válik ez majd egy sorozatgyártással, mikor történik meg az, hogy valami társadalmi igény folyamatosan különböző formákban, különböző díszletek között le van gyártva, és meddig lehet ezt a trendet igazából kreatívan kihasználni.
Szerinted itt inkább feszültséglevezetésről van szó, vagy pedig van valami társadalmi haszna ezeknek a filmeknek, vagy valamit elő tudnak-e mozdítani mondjuk?
Abszolút van, tehát hogy ezek a legfontosabb kérdései között vannak az emberiségnek, és olyan helyzeteket mutatnak be, amikről szerintem nagyon, nagyon van értelme beszélni, és nem csak a személyes szinteken, hanem a politikai nyilvánosságban is, úgyhogy abszolút nem biztos, hogy a hasznos a legjobb szó az, amit egy művészeti alkotásra, vagy amivel jellemezni tudunk egy művészeti alkotást, de igen, szerintem van ennek a trendnek abszolút hasznos társadalmi funkciója, de persze megértem azokat a kritikákat is, amik azt mondják, hogy oké, ez egy ilyen szelep vagy elcsatornázás, de nem hiszem, hogy előrébb lennénk akkor, hogyha ezek a típusú problémák nem lennének megjelenítve. És egyébként nagyon érdekes, hogy nem valószínű, hogy ezzel összefüggésben, vagy ezzel feltétlenül összefüggésben, de hogy amit látunk most a politikai közbeszédben, ott ez nagyon, nagyon erősen megjelenik ez a kérdés, ugye a Ludas Matyit, azt mint képet, azt többen felhasználták már. Ugye most az urizálás, luxizás téma, az is nagyon elő van.
Szerinted melyik az adekváltabb megnevezés?
Múltkor Orosházán egy vétón szavaztattunk a közönséggel, hogy melyiket gondolják jobban leíró kifejezésnek, és azt hiszem, hogy a luxizásra szavaztak, de hát nem tudom, ez egy ilyen...
De neked mi a személyes?
Én nem használok ilyen szavakat. Én erre a lopás szót szoktam használni.
Annyiban csatlakoznék a szerepértelmezésnek a kritikájához. Ezek a filmek valamilyen szempontból felkínálnak egy karneváli élményt olyan értelemben és szempontból, amilyen szerepet betöltöttek a karneválok a késő középkorban és koraújkorban, és hát a történészek azok már hosszú-hosszú évtizedek óta vitatkoznak arról, hogy oké, rendben, a különböző farsangi jellegű ünnepségek során, amikor mondjuk a szerepek megfordíthatóvá váltak, tehát a férfi-női, az úrszolga viszonyok, azok valamilyen szempontból játékba voltak hozva, akkor oké, rendben, ez egy feszültséglevezetés volt, hiszen utána visszaállt a rend, de hogy az az érdekes, hogy több karnevál esetében a szerep megfordítás az annyira jól sikerült, hogy lázadás lett belőle, és különböző felkelések törtek ki különböző korszakokban, városokban, és emiatt később különböző hatalmi tömbök döntöttek úgy, hogy a farsang ellenes álláspontra helyezkednek, és időről időre betiltották a karneválokat, de hogy minden esetre...
A tangó is be volt tiltva Pécsen, és azt nem olyan régen oldották fel, és azt hiszem, hogy volt valaki a képviselőtestületben, aki vagy tartózkodott, vagy nem elszavazott arra, hogy újra engedélyezve legyen a tangó.
De most már szabad a tánc.
Most már szabad.
Pécsen. Még csak annyit szeretném mondani, hogy itt is alapvetően nem feltétlenül arról van szó szerintem, hogy oké, rendben, akkor most itt a feszültség, ez mindenkiben egy levezetésre kerül a képernyő előtt, a moziteremben, stb. Hanem van egy téma, ami egyszerűen képtelen partvonalra helyeződni, és nyilván valamilyen szempontból ott van az a fenyegetés, hogy ezek a témák a klisség szintjén, meg a sorozatgyártás szintjén kiüresednek. Az az érdekes, hogy az alaphelyzet, amit felvázolnak, az egyelőre egyszerűen nem tud nem...
releváns és aktuális maradni.
Igen.
Mondjuk pont a menü az egy didaktikusabb darab, és ebben a témában szerintem nagyon egyszerű azt a hibát elkövetni, hogy didaktikus legyen a történetmondás. Ebből a szempontból én a menüt azt hiszem, hogy nem szerettem.
Aki inkább kedveli, nekem az volt a benyomásom, hogy azért kedveli, mert hogy nem veszi olyan komolyan magát, de hogy pont a karakterek azok, amik magukon hordozzák azt az állítást, hogy oké, a gazdagokkal az a baj, hogy arrogánsak, ignoránsak, tehát, hogy igazából hát ahogy viselkednek, mert hogyha méltóságosak lennének, ha érdemesek lennének, ha tiszteletteljesek lennének, nyilvánvalóan filmekről beszélünk, tehát egyszerűen muszáj
megszemélyesíteni a társadalmi strukturális kérdéseket.
Igen, így is lehet mondani, és de hogy közben meg az van, hogy elsősorban nem az a probléma, hogy valaki most egy adott pozícióban most jó ember, rossz ember, stb., hanem nem az emberi minőséggel van probléma, hanem magával a szerkezettel, ami fenn van tartva, működtetve van, tehát abba belehelyezkedve egyszerűen annyi hatás éri az adott szereplőket, aktorokat, hogy már az emberi minőség az nem biztos, hogy első rendűen tud számítani, vagy hogy nem csak az, ami egyedül lényeges tud lenni, mondjuk Elon Musk-kal sem az a probléma elsősorban, hogy milyen a stílusa, mondjuk.
Nagyon köszi, hogy itt voltatok, és nagyon köszönjük az önkéntes központban való munkátokat is, és szuper volt itt találkozni, és akik pedig hallgattak minket most, nektek is köszönjük a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Na, köszönjük!
Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valamit, csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne folgasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnám.
Ugye szar.